Portfolio Podcast Lab.
Én azt gondolom, hogy inkább zseni. Tehát, hogy sokan a Tesláról ismerik Elon Muskot, de azért a PayPal-lal indult ez a történet, annak alapítója és sikerevívője volt, SolarCity nevű cég, SpaceX, Boring Company, tehát, hogy gyakorlatilag így a Mars meghódításától kezdve egészen a robotikáig, ő gyakorlatilag mindennel foglalkozik, ami az emberiség jövője szempontjából akár fontos is lehet. Én azt gondolom, hogy az a fajta zsenialitás, ami benne van, az minden előnyével és hátrányával megvan benne, és ehhez társul egy ilyen elképesztő munkabírás, aminek megint csak megvan az előnye meg a hátránya. Az előnye az nyilván az, hogy zseniális dolgokat alkotnak meg ő és a csapata. A hátránya meg az, hogy hát azért nem biztos, hogy szívesen lennék mondjuk az ő közvetlen kollégája, mert hogy ő mindenkitől azt várja el, hogy ha jön a Teslának az új modellbevezetése, akkor a futószalag mellett ott a gyárban ott kell aludni, és naponta nem tudom, azt a 16-18 órát le kell dolgozni, és utána még hálózsákba feküdni ott a szalagok mellett. Szóval, hogy mondom, minden előnyével, minden hátrányával Musk egy zseni.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio heti podcastje november 9-én, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk a Twitter Elon Musk általi felvásárlása, amely üzlet sokáig a levegőben lógott, aztán viszonylag hirtelen, október 27-én egyszer csak lezajlott. Így 44 milliárd dollárért a világ leggazdagabb emberé lett a világ egyik legfontosabb közösségi média platformja, a fenti összeget meg sem kíséreljük átváltani forintra inkább. És hát nagy kérdés, hogy Musk mit fog kezdeni vele. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek az adásban.
Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy szoktuk kezdeni, te már talán pontosan tudod, és hát reméljük, hogy a törzs hallgatóink is, akik egyre többen vannak, is tudják, hogy egy kicsit ilyen távolabbi kitekintéssel szoktuk indítani a műsort, úgyhogy ez ma se legyen már másként, én azt szeretném kérni tőled. Aki nem követte a Twitter elmúlt fél éves sztoriát, mondjuk ez egy fél éves sztoriról beszélhetünk, annak segíts lészves, hogy kicsit foglaljuk már össze, hogy hogyan lett Elon Musk a Twitter.
Hát elég kalandos úton lett az övé, tehát hogy ez nem egy olyan dolog volt, amit Musk bejelentette, a részvényesek elfogadták, mindenki rábólintott, egymás tenyerébe csaptak, és akkor a világ leggazdagabb embere megszerezte a Twittert, ez egyáltalán nem így történt. A kaland az úgy kezdődött, hogy áprilisban érkezett egy bejelentés, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a bomba akkor robbant, mert hogy a tőzsdén is volt ennek hatása, gondolom majd fogsz arról is kérdezni, hogy volt ennek tőzsdei vetülete. Igen, de valójában a történet az áprilisban kezdődött, április 4-én Elon Musknak kötelező jelleggel be kellett jelenteni azt, hogy egy jelentősebb részvénycsomaggal rendelkezik a Twitterben, ez 9,2%-nyi részvényt jelentett, ugye 5% fölött már bejelentési kötelezettség van, és hát akkor kiderült, hogy ő az egyik legnagyobb részvényese a Twitternek, és hát erről egyébként hát hol máshol nyilvánvalóan a Twitteren tweetelt egyet a mester. Ilyen teljesen egyszerű háromszóból álló kis tweet volt, amire viszont megmozdultak a tőzsdék.
Ekkor két, hogy lol.
Így van, így van. Oh, hi, lol, ez a három szó szerepelt a Twitterben. Ez teljesen Muskhoz illő módon történt át a bejelentés, és hát onnantól tudjuk azt, hogy ő nagy tulajdonos a Twitternek, ami nagyon sokaknak a fantáziáját megmozgatta, ugyanis befektetők arra számítottak, hogy itt valami nagyon nagy dolog fog történni. Ugye az elején még nem tudtuk egyáltalán, hogy mire megy ki a játék, és hát a lehetséges forgatókönyvek között nagyon sok minden volt, de azt már tudtuk, hogy ő ezzel a tulajdonrésszel akár még az igazgatót is beülhet, hogy kapott egy helyet, és hát aztán gyakorlatilag a történet tovább folytatódhat, akár úgy is, hogy ő mondjuk növeli a részesedését, egyre nagyobb részvényese lesz a társaságnak, de hát nem ez történt, hanem az történt, hogy az igazgatósági helyet ugyan megkapta, de ő azt visszautasította, és valamiért meggondolta magát, és úgy gondolta, hogy mégiscsak az egész cégnek a tulajdonosa szeretne lenni, és tett egy ajánlatot a részvényeseknek, egy relatíve magas részvényárfolyamon, és hát ezután kezdődött az a szaga, ami több mint fél éven keresztül közel 7 hónapig tartott, és aminek azért nagyon sok megállója volt, hiszen Elon Musk közben azért meggondolta magát, úgy döntött, hogy inkább mégse vásárolná meg a Twittert, erre a Twitternek a tulajdonosai, a vezetői, azok bírósági ügyet akartak csinálni az egészből. Aztán Musk is be akarta perelni a Twitternek a vezetőit, szóval egy ilyen nagyon durva ilyen adok-kapok indult el a történetben. Ez persze nyilvánvalóan a tőzsdei árfolyamat is folyamatosan mozgatta, és hát aztán meg eljött az a kör, amikor Musk mégiscsak meggondolta magát, és bejelentette, hogy mégiscsak megveszi a társaságot. Tehát ez a nagyjából fél év, 7 hónapig tartott ez a történet, aminek a végé az lett, hogy a Twitter részvényeit kivezették a tőzsdéről, Elon Musk pedig tulajdonos társaival együtt megszerezte a Twitternek a 100%-át.
November első felében járunk, lassan vége az évnek, és hát itt ugye szó van 44 milliárd dollárról, meg a világ leggazdagabb emberéről. Kijelenthetjük, hogy ez az év 2022 nagy üzleti sztoria?
Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy nagy hatás hatása lehet arra, hogy ahogy mi viszonyulunk ezekhez a platformokhoz, ahogy a felhasználók használhatják őket. Nyilvánvalóan az, hogy a világ leggazdagabb embere szerepel a történetben, az már önmagában egy ilyen speciális ízt ad ennek a történetnek. És nagyon sok szempontból ez az év egyik meghatározó sztoria, így van.
Elon Musk-tól ugye nem idegenek a tőzsdei machinációk, a SEC, ha jól tudom, az amerikai tőzsdefelügyelet, kicsit leegyszerűsítve, szóval a SEC által is több szankció van vele kapcsolatban érvényben, de kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerinted tényleg meg akarta venni a Twittert, vagy csak hát nem is tudom, így kicsit eltaktikázta magát.
Hát nagyon jó a kérdés, de egyébként az, amit a felvezetőben mondtál, az abszolút igaz rá. Tehát Musk-ról azért érdemes tudni, hogy ő azért sokszor tényleg viccet csinál az egész tőzsdéből, és gyakorlatilag kényekedve szerint mahinálja az árfolyamokat. Egy nagyon emlékezetes sztori, csak hoztam két történetet vele kapcsolatban. Az egyik, amikor 2018. augusztusában kiposztolta, hogy ő inkább mégiscsak kivinni a tőzsdéről a Teslát, és hogy részvényenként $420 árfolyamon fog ez megtörténni, akkor egyébként kb. $20 került a Teslának a részvénye, tehát egy ilyen brutálisan magas árfolyamot vizionált a mester, nyilván ez is megmozgatta az árfolyamot, és aztán lehetne még sok példát mondani, a Dogecoin nevű mém kriptovalutának az árfolyamát gyakorlatilag 60-90%-kal napon belül simán arrébb tudja tenni egy-egy tweetjével vagy megszólalásával. Tehát látszik az, hogy Musk viccelődik a tőzsdével, a tőzsdefelügyelet egyébként ezt nyilvánvalóan komolyan veszi. Amikor a Teslás kivezetéses sztorit bemondta Musk, annak az lett a következménye, hogy végül Elon Musknak $20 millió bírságot kellett befizetnie. Egyébként a Teslának is még $20 millió bírságot kellett befizetnie, és hát Musknak távoznia kellett egyébként a Tesla elnöki pozíciójából is. Tehát látszik az, hogy igen, viccelődik a tőzsdével, ennek azért most már egyre inkább vannak következményei is, tehát szerintem amennyire ő megégette magát, most már azért inkább óvatosabb is. És ez, hogy meg akarta venni valójában a Twittert, én azt gondolom, hogy azért egy 9%-os tulajdonrész szerzés, még úgy is, hogyha a világ leggazdagabb emberéről, vagy papíron leggazdagabb emberéről beszélünk, tehát az ő vagyonához képest az a $2-3 milliárd, amit mondjuk elfüstölt erre a kisebb tulajdonszerzésre, ez még így beleférne így akár a vicc kategóriába is, de én azt gondolom, hogy ő első körben valójában a cégnek a megreformálását tervezte, és mondjuk ezt egy igazgatósági helyen, egy nagy tulajdonosi pozícióból vélhetően meg is tette volna, vagy meg is tehette volna, de szerintem ő is azzal szembesült, hogy az a tempó, amihez ő hozzászokott az életében, hogy most azonnal legyen minden, az valószínűleg egy ilyen 9%-os tulajdonrészen még nem megvalósítható, és közben formálódhatott a történet, aminek az lett a vége, hogy a teljes céget megszerezte, és hát mondjuk az elmúlt napok híráramlásai alapján, amilyen tempóban mondjuk kirúgja az embereket a cégtől, azért arra lehet következtetni, hogy igen, ez a tempó, ez neki fontos volt.
Erről a tempóról és a kirúgásokról fogunk még beszélgetni, de azt mondd el nekem, légy szíves, hogy a részvényárakra milyen hatással volt ez a bizonytalanság?
Ugye, amit az előbb is már említettem, hogy azért Musknak a tőzsdemanipulátori karrierjében azért már bőven benne vannak nagyon erős történetek. Elég csak, hogyha mondjuk a Teslának az árfolyamát nézzük, sokan már talán nem is emlékeznek arra, hogy honnan indult ez a történet. 2019 év közepén a Tesla részvények még csak $12 környéken álltak, és aztán Musk, nyilvánvalóan az operáció is felfutott, de azért Musknak nagyon sok olyan tweetje volt, ami az ilyen 10-20%-okat dobott fölfelé a részvény árfolyamon, és hát tavaly novemberben egyébként már $400 fölött állt az árfolyam, tehát egy ilyen, mondjuk egy két év alatt azért egy ilyen 35-szörösére felugrott a részvény árfolyam, tehát azért ez már nagyon erős történet, és amit az előbb már említettem, hogy a Dogecoin-nal mit művelt a mester, hogy ez egy ilyen mém kriptovaluta, aminek az árfolyama egy-egy Elon Musk posztra, például arra, hogy mondjuk kirak egy kutyás képet, ami az emblémája mondjuk ennek a kriptovalutának, és mondjuk arra emelkedik mondjuk 60%-ot egy nap alatt az árfolyam, vagy egy spanyol művésznek a festményét kirakta, kiposztolt ezen szintén egy kutyát lehetett látni, amint ugatja a holdat, és erre 90%-ot emelkedett az árfolyam, szóval, hogy ezek az árfolyam mozgások, ezek bőven benne vannak abban, hogyha Musk megszólal. És mi történt a Twitter esetében? Ugye itt a nagy dobás az volt, amikor kiderült az, hogy Elon Musknak már nagy tulajdona van a Twitterben. Amikor a bejelentés megtörtént, akkor hát az árfolyam azért elég durván reagált, 28%-ot emelkedett aznap csak erre a bejelentésre, hogy Elon Musknak 9,2%-a van a Twitterben. Tehát ott volt egy nagyon durva árfolyam emelkedés. lépés, és akkor utána jöttek azok a sztorik, amik elbizonyították a befektetőket. Itt már arról volt szó, hogy meghiúsul az üzlet, Elon Musk eláll a tranzakciótól, arra azért volt egy több mint 20%-os esés. Aztán október elején Musk beadta a derekát, és azt mondta, hogy akkor mégiscsak közel állnak ehhez a megállapodáshoz, arra megint emelkedett az árfolyam. Tehát ugye azért nagyon erős idegzettel kellett rendelkezni a Twitter részvényeseknek, akik kiülték ezt a néhány hónapot. Nyilvánvalóan sok pénzt is lehetett ezzel keresni, de amikor egyik napról a másikra, és tényleg egy ilyen egyszerű bejelentésre, hogy akkor mégsem lesz semmi, szakad az árfolyamban az ötödével, egy nap alatt, azért az biztos, hogy nem megnyugtató.
És azt mennyire lehet tudni, pontosan mit vett meg Musk? Mondjuk lehet azt tudni, hogy hány felhasználója van a Twitternek, milyen pénzügyi helyzetben van a cég, és hát egyáltalán ez a 44 milliárd dollár, ez hogy tudnánk érzékeltetni, hogy ez mekkora összeg, mondjuk így egy, nem is tudom, egy hétköznapi ember számára, vagy az üzleti életben ez az irgalmatlan összeget, ez hogy tudnánk mihez hasonlítani például?
Hát a kérdésednek az első részére válaszolva, hogy mit vett valójában Elon Musk, szerintem ők is csak a megvásárlás után szembesültek azzal, hogy valójában mi is ez a cég. Ilyen felvásárlás előtt azért jellemzően átvilágítják ezeket a társaságokat, olyan dokumentumokhoz is hozzájuthatnak a potenciális vevők, amihez mi innen kívülről, akár mondjuk egy tőzsdei cégről beszélünk, nem juthatunk hozzá. Tehát nagyon sokat tudhattak a cégről, és amikor már beláttak a könyvekbe, az is elbizonyította őket. Nem véletlen, hogy Muskék el akartak állni a felvásárlástól, hiszen azért egy sarkalatos pontja ennek a történetnek az, hogy valójában hány felhasználót is vettek ezzel a tranzakcióval. Ez nem titok, hogy ez a felvásárlás nagyrészt arról szól, hogy egy csomagban számtalan felhasználót meg tudnak vásárolni. Itt a hivatalos szám az 238 millió olyan előfizető, aki naponta aktív és monetizálható. Ez azt jelenti, hogy valamiféleképpen azért pénzt lehet velük keresni. És ott a vita az abban volt az eladó és a vevő között, hogy valójában ennek a felhasználó számnak hány százaléka az, ami fake profil, vagy olyan botok, amelyek mondjuk valamiféle automatizált felhasználókat jelentenek, és nem valós személyeket vagy cégeket. És hát ugye a cég az azt állította, hogy 5% alatti az az arány, ami a fake felhasználókat, vagy a nem létező, nem igazi felhasználókat jelenti. Muskék pedig azt állították, hogy ennél azért jóval nagyobb, és ugye ebben a történetben megszólalt a Twitternek a volt biztonsági főnöke, és aki azért nagyon sok számhoz adathoz hozzáférhetett a cégnél, és ő is azt állította, hogy azért a cégvezetői nem tettek meg mindent, hogy kiszűrjék ezeket, és hogy a valós szám és az arány az véletlenül sokkal magasabb ennél. De összességében azért még mindig azt mondhatjuk, hogy egy ilyen valószínűleg egy ilyen 150-200 millió felhasználóval rendelkezik ez a cég, amit sikerült megvásárolni. Hogyha mondjuk a bevételeket és a profitot nézzük, azért itt is árnyalódik a kép. Ugye a bevételek szintjén nagyjából egy ilyen 5 milliárd dolláros éves árbevételű cégről beszélünk a jelenlegi formájában, viszont az is látszik, hogy az elmúlt években jellemzően veszteséges volt ez a vállalat. És hát itt lép be a képbe a Elon Musk, aki nyilvánvalóan feljavítja a folyamatokat, csak közben meg el is romlanak ezek a dolgok, tehát erről majd beszélhetünk később, de azért az látszik, hogy mióta Elon Musk színre lépett, azóta azért viharos sebességgel alakul át ez a cég. Több nagy hirdető már jelezte, hogy átmenetileg nem nagyon kíván költeni ezen a platformon, ameddig nem lehet tudni, hogy valójában milyen irányba indulnak el. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az is látszik, hogy a felhasználószám is nagyon gyorsan tud változni. Arról szólnak a hírek, hogy olyan influencerek, olyan felhasználók, akik a tweeteknek vagy a tartalomnak a nagy részét generálták az elmúlt hónapokban, években, ők is most sokkal visszafogottabbak lettek, tehát hogy az látszik, hogy a bevételek is viharos tempóban csökkennek, ez ugye erről Elon Musk is beszélt, és hát Musk azt mondta konkrétan, hogy 4 millió dollárt bukik a Twitter minden egyes nap, úgyhogy valamit tenni kell, át kell alakítani a céget.
És hát a hírek azért Musknak a személyzeti és HR politikájáról is szólnak itt az elmúlt napokban. Folyamatosan hallunk kirúgásokról, csoportos leépítésekről, a menedzsment elbocsátásáról. Egyébként nekem Fenyő János jutott róla eszembe, a Vicó Birodalom és az egykori hatalmas média birodalom főnöke, akiről olyan legendák keringtek, hogy volt olyan, hogy újságíró beszállt vele a liftbe, és mire felértek a szerkesztőségbe, már kirúgta őt egyébként, mert pont nem tudott válaszolni egy kérdésére. Kicsit ezekre a 90-es évekre emlékeztet engem ez a mostani kirúgás és felmondás hullám, meg hát egyébként is azért az elmúlt években például az ESG szempontok is egy olyan erős szempontot jelentettek, ami amellett a környezetre és a fenntarthatóságra való figyelés, azért ott van egy ilyen social láb is, amiért sok cég próbál tenni, lenni, és hát az nem feltétlenül tartozik bele, hogy így hirtelen sorra kirúgják a kollégákat, tehát azért az, hogy mennyire social responsible például a Twitter most így a megvásárlás vagy felvásárlás után, azért az sokak számára kérdőjeles lehet. Mit gondolsz ezekről a lépésekről? Hát azért ilyeneket nem gyakran látunk.
Így van, amit említesz, hát igen, azért mondjuk persze van egy vicces vetülete is ezeknek a történetnek, de azért nyilvánvalóan nagyon szomorú az, amikor ilyen volumenben rúgnak ki alkalmazottakat. Azért, ha nagyon távolról nézzük, akkor azt érdemes elmondani, hogy mondjuk a felvásárlásokat követően azért egyáltalán nem ritka a létszám leépítés. Tehát az új tulajdonos jellemzően gyorsan akar eredményeket produkálni, azt a leggyorsabban pedig úgy lehet, hogy a költségeket faragnak le, például a bérköltségeket és az elbocsátások az egy relatíve gyorsan megvalósítható esemény. Viszont azért ez az egész az érdemes azt is hozzátenni, hogy amikor ilyen volumenben történik meg, tehát amikor arról beszélünk, hogy a Twitternél mondjuk az alkalmazottak felét elbocsáthatják, azért az inkább már a ritka kategóriába tartozik. Neked egyébként mondtad, hogy a Vico sztori jutott eszedbe, nekem egy egész másik történet jutott eszembe, egy tavaly decemberi sztori, a Better.com nevű jelzálog hitelező startup cégnél történt meg az, hogy a vezérigazgató egy Zoom meetingre összehívta az alkalmazottakat, és ott egy ilyen egy csapásra egy ilyen 900 alkalmazottat sikerült egy teljesen egyoldalú kommunikációval derültékből villámcsapásként elbocsátani. Ott a vezérigazgató egyébként nagyon meg volt szeppenve, mert mondta, hogy neki ez már a második alkalma, amikor ilyet kell csinálni a életében, és az első alkalommal nagyon elbőgte magát, és reménykedik benne, hogy talán most egy kicsit erősebb lesz. Erősebb is volt, és tényleg egy mozdulattal gyakorlatilag kirúgtak 900 alkalmazottat a cégtől. Tehát azért leépítések előfordulnak, és ezeknek van ilyen nagyon brutális formája is, de hogy egy kicsit tágítsuk a képet, azért az látszik, hogy a tech szektorban azért most már nem megy olyan jól a cégeknek, és az látszik, hogy a sok esetben a létszám leépítés mellett döntenek, amikor gyors eredményeket kell elérni. Most a legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy a Metánál, tehát a Facebooknál is, gyakorlatilag a 2004-es alapítás óta a legnagyobb létszámleépítést kell végrehajtani. Pontos számok erről még nincsenek, annyit tudunk, hogy 87 ezer alkalmazottja van a cégnek, és hogy egy év alatt most 28%-kal nőtt. Tehát, hogy lássuk az egész képet, a világ gazdaságban az elmúlt években COVID ide vagy COVID oda, és egyébként főleg a tech szektorban azért nagyon durva felfutás történt, ez a dolgozói létszámban is látszott, tehát van honnan visszalépni, és ezeket a létszámokat csökkentik most a cégeknél. Ugye a Twitternél most arról szólnak a hírek, hogy a 7500 alkalmazottból nagyjából a felét, 3700-3800 alkalmazottat szeretnének elbocsátani, ami hát így most persze viccesen mondhatnánk, hogy jóval kevesebb, mint az a 75%-nyi kirúgás, amiről az első hírek szóltak, de azért az 50% az mégiscsak nagyon durva. Itt egyébként a Twitternél az alapító Jack Dorsey elnézést kér gyakorlatilag a cégnek a dolgozóitól, és elmondta azt, hogy részben az ő általa is megvalósított stratégia, amit az elmúlt években láttunk, hogy túl gyorsan, túl nagyra nőtt a cég, ez is vezetett oda, hogy túlságosan sokan dolgoznak sok szempontból a Twitternél, ami miatt létszámleépítésre kényszerül a cég.
Hát egyébként ez sok startupnál előfordul különben, én gyakran látok ilyeneket, akár magyar startupoknál is, és az irgalmatlan gyors növekedés azért könnyen lehet, hogy megbosszulja magát. Aztán persze azt meg innen az óbudai stúdiumból nehezen tudjuk eldönteni, hogy Musknak vagy igaza van-e, amikor ilyen óriási leépítéseket eszközöl. Viszont hát, hogyha itt a mértékeknél maradunk, akkor nyilván egy ekkora felvásárlás és egy ekkora biznisz azért nem kerülheti el a politikai vonatkozásokat sem, pláne akkor, hogyha egy ilyen elképesztően népszerű kommunikációs csatornáról van szó, mint a Twitter. Mit gondolsz arról, hogy mennyire szerencsés az, hogy a világ leggazdagabb vagy a leggazdagabbnak tartott emberek kezébe kerül egy ennyire fontos platform, ami a nyilvánosság szempontjából ilyen fontos, vagy ilyen fontosnak tartanak. Ugye itt már láttuk azt, hogy a politika is megszólalt, például Magyarországról is megszólalt már a politika, és érintette azt, és sokan azt gondolják, hogy most aztán valóban eljön a szólásszabadság a Twitteren, mások pedig azért pontosan az ellenkezőjét gondolják, hogy Musk az, akitől ezt félteni lehet.
Hát igen, szóval ezzel a témával kapcsolatban nagyon sok minden, nagyon sokféle vélemény felmerül. Ugye azért Musk egy nagyon érdekes figura, most azt a képet próbálja meg kialakítani magáról, mint hogyha a Twitternél pont a szólásszabadságért küzdene, vagy amellett kardoskodna. Közben azért azt látjuk, hogy a Teslánál például tűzzel vassal írtják a szakszervezeteket, tehát hogy ha arról lenne szó, hogy a Teslánál is legyen szólásszabadság, hogy a dolgozók vagy az őket képviselő szakszervezetek elmondhassák a véleményüket, valami nem tetszik nekik a cégnél, hát erre ugye nincsen lehetőség. Tehát lehet persze panaszkodni a különböző platformokon, de magánál a cégnél nem. Tehát érdekes azért ez a párhuzam, hogy egy olyan embertől várjuk a szólásszabadságot, aki egyébként a saját cégénél ennek megteremtése ellen küzd. Ez egyik gondolat, ami így eszembe jutott erről. Aztán egyébként pedig az elmúlt években láttuk azt, hogy nagyon durván koncentrálódik a hatalom és a pénz. És mondjuk, hogyha néhány példát kellene mondani, a Mark Zuckerberg a Metával, vagy Jeff Bezos az Amazontól, és ugye most itt Elon Musk a Twitternél, tehát hogy nagy emberek, a világ leggazdagabb emberei nagy hatalommal rendelkeznek, és olyan platformokat üzemeltetnek, működtetnek, működtetnek, amik abszolút véleményformálók, és akkor itt jön a következő kérdés, hogy azért egyre inkább algoritmusok, mesterséges intelligencia veszi át a szerepét a moderálásnak, vagy a tartalmaknak a terelésének, és az, hogy mondjuk mivel találkoznak a felhasználók egy-egy ilyen platformon, az sokszor annak tudható, hogy ezek előre le vannak programozva. És hát így alakulnak ki azok a véleménybuborékok, amiben valójában a világ szerte most már egyre többen élünk. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Elon Muskék pont egy olyan algoritmust vagy olyan mesterséges intelligenciát használnának, ami aztán mindenféle véleményt ütköztet, és hirtelen nem buborékban találjuk magunkat, hanem tényleg egy pesgő szellemi közegben. Szóval hát várjuk ki a végét ennek, de az eddigi folyamatok, vagy az előttünk lévő példák, azok nem azt mutatják, hogy ebbe az irányba mennének a folyamatok. És akkor még egy érdekes kérdés, hogy a Twitter eddig egy tőzsdei cég volt, azzal, hogy a Elon Muskék az összes részvényre ajánlatot tettek, és megvásárolták a teljes céget, ezzel viszont kivitték a tőzsdéről. Tehát az a fajta transzparencia, ami eddig megvolt, negyed évente számokat kellett produkálnia a cégnek, még annyi sem lesz. Szóval, hogy ez is azért nagyon sok kérdést fölvet, hogy azért mostantól lehet, hogy inkább egy ilyen fekete doboz fogunk nézegetni kívülről, és aztán majd csak próbáljuk megfejteni, hogy mi történik belül.
És hát ugye sok márka felfüggesztette a hirdetését a Twitteren, pont azért, mert úgy látják, hogy a gyűlöletbeszéd az megerősödött. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy akár üzletileg is hosszú távon nem feltétlenül látszik kifizetődőnek ez a felvásárlás, ha csak mondjuk ezt az egy szempontot veszük figyelembe.
Hát igen, és akkor ugye mit csinálsz azzal, hogyha mondjuk a General Motors, a Volkswagen, a Pfizer, tehát tényleg világ nagyvállalatai azt mondják, hogy ők most egy átmeneti időben nem nagyon szeretnének költeni a Twitteren, tehát hirtelen esnek a bevételeid, és akkor erre persze lehet fenyegetőzni, mint amit Muskék csináltak ilyen termonukleáris jellegű ellencsapásokkal, de hogy alapvetően nagyon nehéz rákényszeríteni a cégeket, hogyha nem akarnak költeni, mert olyan közegben érzik magukat, ahol nem szívesen költenek, vagy ahol nem szívesen látnák a saját felhasználóikat, vevőiket, akkor szerintem nehéz ezzel mit kezdeni. Igen, valójában ez a kérdés, hogy az a cég, amit Muskék láttak a felvásárlás előtt, az vajon mennyiben változott meg mostanra? Nagyon úgy tűnik, hogy a bevételek azok tényleg durván eshetnek a cégnél, és utána kell menni. Ugye többféle módon lehet utána menni. Látszik az, hogy kétségbe esett próbálkozások vannak erre.
És még mindig itt van nekünk a Twitter talán leghíresebb felhasználója, vagy nem felhasználója, Donald Trump volt amerikai elnök, akit konkrétan letiltottak a Twitterről, és hát sokan arra számítottak, hogy mihelyest felvásárolja Elon Musk a Twittert, akkor Trump azonnal visszakerül a Twitterre, és a tweetjeit olvashatják a követői és a rajongói és a szavazói is. Különösen érdekes szempont ez annak fényében, hogy azért egyre intenzívebben jelentkezik be újabb amerikai elnök jelöltségre Donald Trump. Mit gondolsz, ő visszajöhet valaha, vagy hogy áll hozzá most Elon Musk, ő mennyire szimpatizál vele?
Hát meg hogy áll ehhez a kérdéshez Donald Trump? Tehát szerintem az a kérdés, hogy egyáltalán vissza akar-e jönni. Ugye a történet az úgy kezdődött, hogy 2021. januárban tiltották ki a Kapitólium elleni támadás után, és gyakorlatilag nem csak a Twitterről, hanem a Facebookról, a Snapchatről, a Twitchről, tehát nagyon sok platformról távolították el őt. A Twitteren egyébként az egyik legismertebb felhasználó volt, gyakorlatilag sokan általa ismerték meg a Twittert világszerte. Hát úgy kormányzott, hogy nagyon sok esetben a politikus társai is a Twitterről tudták meg, hogy egyébként az elnök mit tervez. 120 karakterbe bármikor le tudta írni azt, hogy éppen ki ellen, mi ellen intéz támadást. Gyakorlatilag egy ilyen elszabadult hajóágyuként működött, és ennek meglett az az eredménye, hogy egy kifejezetten nagy felhasználói tábort, követő tábort tudott kiépíteni. A csúcson közel 90 millió követője volt, ami egyébként, hogyha mostani mezőn nézzük, ugye most a legtöbb felhasználója Barack Obamának van, a második most már Elon Musk, a tulajdonos, feljött a második helyre, és a harmadik Justin Bieber. Tehát őket a 90 millió felhasználóval Trump nem verné meg, de mondjuk az első 10-ben még most is simán beférne, és az alapján meg egyébként, hogy mennyire volt aktív, és hogy milyen elérése volt a Twitteren keresztül, valószínűleg minden idők legerősebb twitterezőiről beszélünk, tehát hogy egy fontos szereplő lenne, nyilván nagyon sokat hozzáadna a Twitter, akár üzleti számaihoz is az, hogyha őt sikerülne visszacsábítani, de hát ugye a volt amerikai elnök már jelezte, hogy nem kíván visszatérni, és az egyik motiváció emögött az az, hogy ők időközben létrehoznának egy platformot, amit egyszerűen csak igazságnak, truthnak neveztek el, és hát, hogy ezt a platformot támogatná, nyilvánvalóan az annak a platformnak a vitorlájából kifogná a szelet, hogyha a Twitterre is visszatérne, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ő egyébként akar visszatérni ide, majd meglátjuk, még mindig egy nagyon jelentős platformról beszélünk a Twitter esetében, szóval ez nagy lehetőséget jelentene akár a volt amerikai elnök is, egyelőre nem tűnik túlságosan motiváltnak.
Viktor, mi most már a többedik podcastünket csináljuk Elon Musk-kal kapcsolatosan, és már többször beszélgettünk róla, és persze mindig fölmerül az ő személyének a megítélése, hogy vajon hogy lehet őt megítélni, azért talán nem állok távol az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy azon emberek közé tartozik, akik a legnagyobb hatással vannak jelenleg a világunkra tulajdonképpen. De hogy látod őt, mondjuk, hogy egy ilyen pillanatfelvételt itt 2022. novemberében, minek tűnik jelenleg Elon Musk? Nem tudom, mondjuk egy korszakos zseninek, egy fantasztikus marketing szakembernek, egy rendkívül dörzsölt üzletembernek, vagy mondjuk egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen szürke és fekete zónákban mahináló, nem akarom bűnöző szót használni, azért az nagyon távol áll, hogy én őt így nevezzem, de hogy egy ilyen mahinátornak például, aki a saját hasznáért mindenre képes, és borzasztó tudatosan használja ezeket az eszközöket, még hogyha nagyon spontánnak is tűnnek. Szóval 2022. novemberében kicsoda Elon Musk?
Emlékszel arra a sztorira, amikor a Cybertruck nevű teherautójukat gyakorlatilag bemutatták, és akkor a bemutatónak az volt az egyik ilyen nagy csúcspontja, hogy egy nagy fémgolyóval megdobják az autónak az üvegfelületeit, és azok nem fognak betörni, mert hogy páncélüveg van rajta, és természetesen betört kétszer is. Egymás után megpróbálták, és kétszer is betört az ablak.
Hát az nagyon gyanús volt, maradjunk ennyiben.
Így van. És ugye az mondott, hogy tudatosan használ eszközöket, és én nagyon kicsi valószínűséget adok annak, hogy ez egy teljesen véletlen dolog lett volna, úgyhogy egyébként ezerszer begyakorolták, és hogy ennek pont színpadon, pont élőbe kellett megtörténnie, de ez volt az esemény, ami miatt az összes olyan ismerősöm, akinek semmilyen köze nincsen a tőzsdéhez, nem ismeri Elon Muskot, még ők is tudtak erről a sztoriról. Tehát akkor gyakorlatilag abban az egy-két napban mindenki erről beszélt, úristen, hogy betört a Teslának az ablaka. És gyakorlatilag ez, amit ő nagyon-nagyon jól csinál. Tehát tudja, hogy mivel milyen hatást lehet kiváltani. Ja, az egy ilyen legenda, hogy a Teslánál gyakorlatilag marketing költség nincsen, tehát hogy a száj hagyomány útján terjednek az információk, Elon Musk posztol róla, a lapok úgy is megírják, mert mindig van valami esemény a Teslával, szóval, hogy ők úgy tudnak működni, és nagyon sikeresek lenni, hogy gyakorlatilag nem kell reklámra költeniük, és ez az egész működésére, Musknak az egész működésére igaz. De hogyha engem kérdezel egyébként, hogy micsoda ő, én azt gondolnám, hogy inkább zseni. Tehát, hogy sokan a Tesláról ismerik Elon Muskot, de azért a PayPal-lal indult ez a történet, annak alapítója és sikerevivője volt, SolarCity nevű cég, SpaceX, Boring Company, tehát, hogy gyakorlatilag így a Mars meghódításától kezdve egészen a robotikáig, ő gyakorlatilag mindennel foglalkozik, ami az emberiség jövője szempontjából akár fontos is lehet. Én azt gondolom, hogy az a fajta zsenialitás, ami benne van, az minden előnyével és hátrányával megvan benne, és ehhez társul egy ilyen elképesztő munkabírás, aminek megint csak megvan az előnye meg a hátránya. Az előnye az nyilván az, hogy zseniális dolgokat alkotnak meg ő és a csapata. A hátránya meg az, hogy hát azért nem biztos, hogy szívesen lennék mondjuk az ő közvetlen kollégája, mert hogy ő mindenkitől azt várja el, hogyha jön a Teslának az új modellbevezetése, akkor a futószalag mellett ott a gyárban ott kell aludni, és naponta nem tudom, azt a 16-18 órát le kell dolgozni, és utána még hálózsákba feküdni ott a szalagok mellett. Szóval, hogy mondom, minden előnyével, minden hátrányával Musk egy zseni.
És hát valószínűleg egy liftbe se szállnál be vele szívesen.
Így van.
Itt a beszélgetésünk végén egy picit még hát zoomoljunk ki a Twitterről, mert az elmúlt időszakban meglehetősen csalódást keltő jelentéseket tett közzé a Meta és az Alphabet is. Ezek ugye sorrendben a Facebook és a Google tulajdonosai. Mit gondolsz, hogy szintén, hogyha egy ilyen pillanatképet nézünk, akkor úgy tűnhet most, hogy leáldozott a nagy technológiai óriásoknak, és másfajta üzleti modellek sikeresebbek lehetnek a következő években?
Az, hogy leáldozott volna nekik, azt én nem gondolom. Egyszerűen annyira meghatározó szereplők lettek az iparágukon belül, olyan mértékű tőke, tudás halmozódott fel és koncentrálódik, hogy rövid távon legyőzni őket vélhetően nehéz lenne. Viszont azért az is látszik, hogy a gazdasági lassulás az őket is érinti, tehát az a fajta ciklikusság, ami a gazdaságban megvan, az a tech szektorban is meglehet, annak ellenére, hogy az elmúlt években ahhoz szoktunk hozzá, hogy itt gyakorlatilag csak növekedés van, ez egy egyirányú utca. Egyébként a Metának a létszámleépítés az nyilvánvalóan utalhat erre is, hogy azért a lassulásnak azért komoly áldozatai is lehetnek, és hát látszik, hogy a növekedésnek vannak korlátai. És akkor ugye mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Lehet azt mondani, hogy most egy nehezebb időszak jön, azt átvészeljük, csökkentjük a költségeket, vagy pedig azt is lehet mondani, hogy előre menekülünk, és hogyha most tényleg kizumoltunk, és már nem a Twitterről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a Metánál a metaverzum az egy nagyon fontos téma, mert keresnek egy olyan platformot, egy olyan lehetőséget, ahol újabb bevételi forrásokat teremthetnek saját maguknak. Tehát kvázi kitalálnak egy új világot, amiben ők írják a szabályokat, és oda behúzva a felhasználókat, a cégeket, bevételeket teremthetnek maguknak. Tehát még egyszer a lassulás az már látszik, de leírni ezeket a cégeket egyáltalán nem szabad.
Köszönjük szépen, és én köszönöm szépen Nagy Viktornak, hogy egy kicsit beszélgethettünk erről, és hallgatóinknak azt tudom mondani, hogy folyamatosan követjük szinte óráról órára a Twitter felvásárlásának a történetét, és ez egy, hát szerintem egy nagyon izgalmas, hogy úgy mondjam, egy szappanopera, amit a szemünk előtt zajlik. Ez volt a Portfolio heti podcastje november 9-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor kérjük, hogy értékeld a Portfolio podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. Én Orosz Márton vagyok, új adással egy hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!